Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Könyv.
Új krasznahorkai regény jelenik meg januárban. A Booker-díjas világhírű író a közelmúltban inkább arra utaló megjegyzéseket tett, hogy nem akar írni, és nem is várható tőle új regény. Ehhez képest már januárban kézbe vehetjük a Zsömle oda van című új regényét. Az időről időre Nobel-esélyesként emlegetett Krasznahorkai László új regénye egy nyugdíjas villanyszerelőről szól, aki egy magyar faluban próbál eltűnni a világ szeme elől, de hiába. A 91 éves Kada Józsi bácsit mégis megtalálják követői. Kadának vérében van az inkognitó, családja már több évszázada tartja titokban eredetét, és ő se szeretné nagydobra verni, hogy a nyugdíjas villanyszerelő negyedik Béla és Dzsingisz Kán leszármazottjaként Árpádházi első József néven tarthatna igényt a magyar trónra. A kiadó szerint Krasznahorkai új regénye groteszk és szatirikus mű a karneváli Magyarországról, és felteszi a kérdést, hogy elejét lehet-e venni a szükségszerű következményeknek. A könyv január 3-án jelenik meg a Magvető kiadó gondozásában.
Esemény.
Neves művészek népszerűsítik az irodalom szabadságát. A Léra Könyv ZRT kicsomagolt történetek elnevezésű kampányában mások mellett Grillusz Dorka, Alföldi Róbert, Péterfi Bori, Nagy Ervin, Hernádi Judit és Grisnik Petra olvas fel könyvrészleteket. A Léra közleményében azt írja, hogy olvasó nélkül a könyv csak egy üres tárgy, a benne rejlő történeteket valakinek ki kell csomagolnia. Éppen ezért a művészek azt vállalták, hogy felolvasnak egy-egy általuk választott könyvrészletet. A művészek olyan történetek közül válogattak, amelyek sokféleképpen beszélnek az olvasás szabadságáról, az írók a gondolataikat, a művészek pedig a hangjukat és az arcukat adták. Így születtek a rendhagyó hangoskönyvek, melyek tetszőleges sorrendben szabadon hallgathatóak és nézhetőek is bárki számára.
Tánc.
Az idei évadban összesen 41 alkalommal láthatjuk a Diótörőt, Csajkovszki mesebalettjét január 6-áig a Magyar Állami Operaházban. A nagy érdeklődésre való tekintettel december 1-én egy további előadást hirdetett meg az intézmény. Miközben az opera hagyományos ünnepi produkciói idén is telt házakat vonzanak, az Andrássy úti Dalszínház több karitatív eseménnyel is figyelmet kíván fordítani a rászorulókra. A Diótörő december 17-ei matinéjára a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat csaknem 1000 hátrányos helyzetű gyermeket hoz az ország minden pontjáról és a határokon túlról is. Az opera emellett ebben az évadban is csatlakozik az MTVA Jónak lenni jó jótékonysági akciójához, amely idén a Semmelweis Egyetem Alapítvány támogatja a koraszülött és veleszületett rendellenességgel élő gyermekek fejlesztését célzó Semmelweis Fejlődés Támogató Központ létrehoz. Hagyományaihoz híven a Dalszínház az elmúlt évad előadásaiban játszó Diótörő babát ajánlja fel adományként, amit a december 17-i ünnepi műsorfolyam alatt árvereznek el. A Diótörő december 3-án ünnepli a sorozat 200. előadását, ebből az alkalomból az együttes meglepetéssel is készül a matiné előadásra. Az előadáson közreműködik a Magyar Nemzeti Balett, a Magyar Nemzeti Balett Intézet, valamint a Magyar Állami Operaház zenekara és gyermekkara. Vezényelnek Déri András, Hámori Máté, Jankó Zsolt, Marsovszki Paul, Somogyi Tóth Dániel, Szennai Kálmán, valamint Tóth Sámuel Csaba. Az ünnepi hangulat megteremtéséhez az operaházban egy az aulában felállított 2,5 méteres diótörő bábú és egy 3,5 méter magas karácsonyfa is hozzájárul. December 3-ától, advent első vasárnapjától december 31-ig az operaház elé ismét visszatér a megszokott kis karácsonyi vásár, és az operaház előtt áll majd a Dalszínház 10 méteres karácsonyfája is.
Koncert.
Zeneversek decemberre a Modern Art Orkesztrától. Vörös Sándort meg se kell zenésíteni, zene eleve minden verse, vallja Fekete Kovács Kornél. A Modern Art Orchestra művészeti vezetője és társai ezúttal egy egész estet szentelnek a halhatatlan költő műveinek december 17-én, Harcsa Veronikával kiegészülve. Vörös Sándor szövegeit minden műfajban megzenésítették már, és persze nem csak a gyerekverseket, hiszen csak lekottáztam, mondta erről némi iróniával Fekete Kovács Kornél, amikor arról beszélt, hogyan ragadta meg első feldolgozása közben ezeket a versorokat. A Dob és Tánc című, szvítszerű, nagy vers Fekete Kovács leíratában először Harcsa Veronika és Dambárta énekhangján szólalt meg, akkor még kis együttessel. A bemutató előtt a zeneszerző elküldte a kottát és a zeneanyagot Vörös Sándor jogutódjának, aki postafordultával és lekötelező kedvessége biztatta, hogy várja a többi megzenésítést is. Ennek tehát most az év utolsó MAO koncertjén jött el az ideje. A zenekar vezetőjén kívül, aki új művekkel is jelentkezik, feldolgozásokat készítenek a MAO állandó szerzői, egyben szólamvezetői, Ávéd János, Bacsó Kristóf, Cseke Gábor, Kor Batilla és Rubic Gábor. A koncerten több darab ősbemutatója hangzik el.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Nehéz elnézni a nyárnak, hogy ilyen gyorsan tovaröppen, de a természet körforgásával nem lehet szembeszállni. Meglovagolni az új évszak lehetőségeit viszont szinte kötelező. Békés bóklászás kontra nehéz túra. Mindkettőnek megvan a szépsége, az idilli tempóban aláhulló őszi fa levelek között sétálni felér egy flow élménnyel. Az elme kitisztul, a légzés lelassul, a gondolatcunami csillapodik és a stressz helyét átveszi a békés nyugalom. Hasonló flow érzés nyújt persze az is, ha olyan útvonalat választunk, ahol az egyensúly megőrzése, a kisebb-nagyobb sziklák legyőzése, vagy épp a kúszás-mászás valamilyen formája tereli a szürke állomány figyelmét a jelen pillanat csodájára. Szerencsére Magyarország tele van szebbnél szebb bebarangolni való tájakkal. Enni jó, és az a kirándulás közben fokozottan igaz. Ha olyan helyre megyünk, ahol tudva levő, hogy egyetlen étterem, kifőzde vagy faloda sem fog ránk kacsintani, mindenképp érdemes szendvicsekkel és üdítővel felfegyverkezni. Egyrészt, mert talpalás közben kell az energia, másrészt, és ez sokkal fontosabb, az édesség túl finom ahhoz, hogy mindig lemondjunk róla. A nagyobb társasággal indulunk útnak, akár komplett pikniket is szervezhetünk. Nem muszáj a klasszikus plédes verzióra gondolni. Elég, ha mindenki más finomságot visz magával, amelyeket egy jól eső beszélgetés mellett elfogyaszthatunk. Jó reggelt a bennünk élő gyermeknek! Felnőttként könnyű elfelejteni, milyen jó is volt, amikor gyerekként átúráltuk a patakot, farönkökön egyensúlyoztunk, fára másztunk, felkapaszkodtunk a sziklákra, megálltunk gesztenyével focizni, gumicsizmával szándékosan beleugrottunk egy pocsolyába, vagy a kaland kedvéért eltévedtünk egy kicsit. A következő túra során próbáljuk ki, milyen visszatérne a gyermeki énünkhöz. Tegyük félre a korlátozó gondolatokat, és éljünk a mának. Eszelősen felszabadító lesz. Cheese, avagy fotózzunk, fotózzunk, fotózzunk. Noha szívből arra buzdítunk, hogy a kirándulás idejére akár barátokkal, akár családdal indulunk útnak, tegyük félre a mobiltelefont, a benne lévő fényképező gépet érdemes rendszeresen használni. Nem szükséges az összes falevelet megörökíteni, de szuper dolog lencse végre kapni a csatangolás legjobb pillanatait, amelyeket később öröm lesz visszanézni. Zsebre tenni az erdő eszenciáját. A természetre vigyázni kell. Kirándulós alapszabály például, hogy nem hagyunk szemetet az erdőben. Viszont egy kiadós túra után hazatérve olyan jó érzés, ha van valami a fotókon kívül, mely az otthonunkba varázsolja a fák és a föld energiáját. Kitűnő és egyben környezetbarát megoldás, ha például összegyűjtünk egy nagy csokor rozsdaszínben játszó falevelet, néhány gesztenyét vagy más földre hullott termést. Csodás lesz hétközben rápillantani a hétvégét felidéző emlékekre. Nem mellesleg gyerekek számára szuper alapanyag válhat belőle kézműveskedéshez egy esős délutánra.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Az áltudományosnak bélyegzett elképzelések napjainkban nagy népszerűségnek örvendenek. Talán még soha nem volt ilyen színes és átfogó a mainstream tudomány által áltudományosnak, alternatívnak, tudománytalannak, sarlatánnak, összeesküvésnek és irracionálisnak címkézett irányzatok palettája. A világ és az életünk bármelyik területére is gondoljunk, mindenütt legalább egy, ha nem számtalan olyan alternatív megfontolásra bukkanhatunk az interneten, amit nem a tudomány ihletet, amit nem tanítanak az iskolában, amit a tudósok elutasítanak, az egészségtől kezdve az építészeten át, a gyermeknevelésig mindenki kényekedve szerint saját ízlésére válogathat az eltérő változatok közül. Az emberarcú tudomány szerzői, különböző tudományos területen működő szakemberek, akik a legváltozatosabb perspektívával számos aktuális példán keresztül vizsgálják ezt az összetett kérdést. Tuboly Ádám Tamás a kötet egyik szerkesztője, őt kérdezem, tudható-e, mikor változott meg az emberek viszonya a tudományokkal, mikor csökkent a bizalmuk benne?
Erre nincsenek konkrét részes kutatások, még hogy pontosan történetleg ezek hogyan alakultak ki. Szóval amit nagyjából azért lehet tudni meg látni az az, hogy az általának a története az gyakorlatilag teljesen egybeesik a tudományoknak a történetével. Milyen például az oltások kapcsán, ahogy a 19. században az első oltások létrejöttek, azzal teljesen egy időben létrejöttek az első oltásokat megkérdőjelzők, vagy éppen az oltások hatékonyságát tagadók is. A másik példa az a II. Világháború után időszak. Ugye nagyon sokan tartják úgy, hogy a háborúnak a megnyerése a szövetségesek részéről tudományos teljesítmény is volt, akár ugye a Oppenheimer-fél kapcsán, hogy az atombombára gondolunk, akár a radarok megjelenésére is itt áll. Tehát volt egy olyan felemelkedő bizalom a tudomány iránt, hogyha a tudománynak ilyen eredményei, ilyen technológiai újításai vannak, akkor érdemes ebbe akár pénzt fektetni, akár emberi erőforrásokat. És az 50-es, 60-as évek egy hatalmas nagy egyetemi boomot is látott például Amerikába, különböző fizikai tanszéken, ahol korábban még 10-20 hallgató volt egy fizika szakon, 50-es, 60-as évekre ez több 100 főre rugott. Viszont nagyon szépen látszik, hogy pontosan az 50-es, 60-as évekbe kezdenek el megjelenni nagyon klasszikusra tekintető áltudományos megközelítések. Sokan akár a szientológia felemelkedését szokták idehozni, de nyilván egy csomó más példa is lehetne. És akkortól is kezdenek ezekkel foglalkozni, hogy miért vannak, hogyan jöttek létre, és hogy lehetne küzdeni ellenük. Akár ugye a 60-as évek, 70-es évek, amikor igazán elkezd felemelkedni például a parapszichológia bizonyos egyetemi közegekben, de ugye a 60-as 70-es évekre, Uri Geller és mások megjelenésére, akkor vált igazán közkedvelté, vagy mainstream, mondjuk így. Michael Gordon, amerikai történész mondja azt, hogy az áltudományok kvázi a tudomány árnyékában élnek. Tehát nyilván minél nagyobb a tudomány árnyéka, mondjuk így, annál több területe lesz, annál több helye lesz az áltudományoknak is a működésre, a saját fogalmai tézisének a terjesztésére. Valószínűleg ugye a bizalom később pontosan ide fog kötődni abban az értelemben, hogy a tudományoknak a működése, az eredményeik ugye minél inkább láthatóak, esetleg minél inkább kézzelfoghatóak, legyen azok oltások, antennák, radarok, hálózatok és így tovább, hogy annál többször fognak az emberek maguk is szembesülni a tudománnyal, mint olyannal, akár az elményével, akár a folyamatával. És hát nyilván az emberek még nem megfelelően vannak tájékoztatva ezek az eredményekről, vagy éppen sokszor ellenmondásosnak tűnő belső folyamatokról, akár nyilván könnyen meg tud bennük a bizalom csorbulni, mondjuk így.
Ez információ, akár tudományos, akár áltudományos, eléri az átlagembert az interneten. Miért könnyebb az áltudományokban hinni? Mi akadályozza azt, hogy pontosan ugyanannyi energia befektetéssel a tudományos ismereteket tegyük magunkévá?
Ugye sokan mondják azt, hogy azért, mert az áltudományok ugye nem használnak olyan szakzsargon, mint a tudományok, érthetőbben beszélnek, könnyebbek az érveik esetleg, inkább az emberekhez szólnak valamilyen módon, nem ugye az elefántcsontornyiban működik, mint a tudományok. De valószínűleg ez nem teljesen igaz ebben a szempontból, hogy nyilván, ha az ember vesz egy nagyon komplex, nagyon összetett áltudományos elméletet, mondjuk akár a lapos földhűltek a részletes elemzéseit, fizikai megfontolásait.
A lapos földét?
Igen. Nyilván, hogyha elkezdek érvelni ugye, fizikai, meg egyéb számokkal annak magukra, hogy miért kell a földnek lapos lennie, az nem gondolom, hogy sokkal egyszerűbb lenne, mint amikor a másik oldal kezdi a saját érveit behozni, a fizikai, tudományos érveit. Ugye, hogyha egy oltásellenes csoport például elkezd a saját biológiai, kémiai adataival operálni, hogy na, akkor azért nem működhet, mert ebből az következik, hogy és itt tovább, akkor nincs, hogy nem feltétlenül kell, hogy egyszerűbb legyen. Szóval nem feltétlenül az egyszerűségben van azon a különbség köztük abban az értelemben, hogy a tudományok azok szakzsargont használnak, az áltudományok pedig nem használnak szakzsargont. Manapság rengeteg nagyon jól megírt populáris tudományos könyv létezik, ami szakzsargon nélkül magyarázza a legjobb tudományos eredményeket. Tehát ebben most már nincs akkora különbség, azt gondolnám. Tehát nem a tudás hiány lesz az oka ennek, hanem valami más.
És el is érkezünk lassan az összeesküvés elméletekhez, mert hát ott érdek is van, és félreinformálás is van. Szóval van egy jó mondat, ami nagyjából arról szól, hogy nincs olyan blödség, amelyből ne lehetne mozgalmat csinálni, és ez csak a megfelelő retorikán múlik. És tényleg az emberi hiszékenység vagy az összetartozás élménye, vagy a valahová tartozás élménye azért elég komolyan behúzhatja az embereket.
Épp ezt tudják igazán jól kihasználni az összeesküvés elméletek, mint az áltudományok is, hogy végső soron csak társas lények vagyunk, akik akármennyire is elfordulnak egymástól sokszor, végső soron meg fogják találni a saját társaságukat, akivel együtt tudnak létezni, dolgozni, jól érezni magukat. A kérdés ugye az, hogy milyen társaságban fog az ember magát megtalálni. Mm. És hát nyilván ez lett egy ok ugye a tudománytól elfordulásra, hogyha a tudomány nem tud egy olyan légkört generálni, ahol az emberek tudják magukat jól érezni, tudják magukat biztonságban érezni, megérteni egymást, a saját értékeiket viszont látni benne, akkor nyilván nagyon gyorsan el fognak tőle fordulni, és hát az áltudományok, az összeesküvés elméletek pont ezt a fajta összetartozás érzést tudják felkínálni az embereknek.
Viszont az összeesküvés elméleteket a szándék oldaláról, vagy általában a rossz szándék oldaláról megközelíthetjük?
Tehát ugye ez egy definíciós kés, ugye a kötetben az pont erről, hogyha valaki szervez valakinek egy meglepetés szélapi bulit, ugye akkor az kis csoport csinálja, kevesen tudnak róla, majd fajta exkluzivitás a dolgnak, háttér emberek egy bizonyos értelme, akik befolyással bírnak, szerezik ezt a bulit, és az ember ilyen tud róla, majd meglepődik. Ugye ezt nem tekintjük összeesküvés elméletnek, mert nyilván számos aspektusból nagyon hajaz arra, de egy dolog hiányzik ugye ebbe, pontosan ez a rossz szándék, ez a fajta ártó szándék, ugye ami igazából meghatározza azt, hogy mik az összeesküvés elméletek. Valószínűleg a legtöbb hétköznapi tapasztalatból származik egyébként. Az embernek van valamilyen problémája, valamilyen világtapasztalata, amit nem feltétlenül tudom magába beilleszteni a korábbi élményeibe, és akkor te elkezd valamiben hinni. Nyilván a probléma az akkor fog felmerülni, hogyha ez annak, hogy legyen plusz ilyen típusú ártóbb jellegű komponensé, akkor na, és ez egy politikai hatalom miatt van. Ugye a nehézség itt pont az lesz ilyenkor, hogy például a tudománytörténetben is rengeteg példát tudunk hozni, amikor valóra váltak bizonyos összeesküvés elméletek. Például a dohányipari lobby egy klasszikus példa ilyenkor, hogy ott mi történik. Van egy kis közösség, a legnagyobb dohányipari cégnek a vezetői, akik a háttérben manipulálva a tudományos empirikus adatokat, alapvetően gazdasági érdekből, tehát hogy jól működjön a dohánynak az eladása, és rossz szándéka, nyilván, ha tudjuk, hogy a dohányzás ugye halált okozhat, és az embereket tartalmas dohányzásra biztatjuk, de ezt nehéz jó szándéknak tekinteni. Tehát egy kis csoport, nagy befolyással, önös gazdasági érdekből, rossz szándékkal lép föl. Ugye ez egy nagyon tipikus összeesküvés elméletnek hangzik, ugye. Tehát ugye pont ez volt a dohányipari lobbinak az esetében 50-60-as években, amikor ugye kiderült utólagos archívanyagok feltárásával, hogy a legnagyobb dohányipari cégek vezetői már az 50-es, 60-as években tudták, hogy a dohányzásnak egy nagyon súlyos hatásai lehetnek, akár aktív, akár passzív dohányzás. De hogy ezt ők kimondottan eltitkolták, ez egy kvázi tipikus összeesküvésnek tűnik, ami viszont hát valósággá is vált, mert megtörtént.
Emberarcú tudomány, áltudományok és összeesküvés elméletek szorításában Tubay Ádám Tamással beszélgettünk, a kötet másik szerkesztője Bártos Dániel, és ez a rendkívül érdekes könyv a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.